Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük neked a kegyelmet, a megtartatást, azt, hogy most is ígéred, ha hozzád kiáltunk, ha segítségül hívunk a magunk nyomorúságában, akkor nem hagysz magunkra, mert így szólsz, veled vagyok, megmentelek. És Uram, te vagy nekünk az esélyünk, és szeretnénk ezzel élni, hozzád kiáltani, beléd kapaszkodni, mert tudjuk, hogy nincs más megoldás. Annyi mindennel próbálkozunk, oly sok felé fordulunk, segítséget kérünk, vagy magunk próbálunk változtatni a dolgokon, de annyiszor megtapasztaljuk, hogy nem megy. Bár időnként látszott eredményeket elérünk, a külső dolgok megtévesztenek bennünket, és azt hiszük, hogy igazi változások történtek, pedig csak színpadcsere volt. Új kellékekbe, ruhákba öltöztek a színészek, de amúgy minden maradt ugyanaz. És ezért jövünk hozzád, hogy bennünk adj változást. Hogy ne arra várjunk, hogy a színpad átalakul, hanem mi alakuljunk át, és tudjuk, hisszük, hiszen igéd elmondja nekünk, hogy te ezt el tudod végezni. Te képes vagy arra, hogy a szívünket formáld, alakítsd, hogy ami tegnap még lehetetlen volt, az már a veled és általad lehetséges legyen. Te látod, mi van bennünk, milyen gondolatok, indulatok, érzelmek. És ezeket te tudod, Uram, elvenni tőlünk, újjáalakítani, hogy az életünk az rólad tegyen bizonyságot. Hogy ne a félelem irányítson, ne az, amit látunk a környezetünkbe, hanem a te szent lelked, a te ígéd. Hogy az életünk ragyogjon, ennek a világnak fekete egén, mint a csillag, és rád mutasson, hogy te vagy az élet forrása, hogy te vársz mindenkit, mert életedet adtad értünk ott a kereszten. Kérünk így most szent lelked által, tedd áldássá, életté, engedelmességgé a te ígédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét... Sámuel második könyvéből olvassuk, mégpedig a 16. fejezetből, a 16. fejezetnek a 5. versétől, tehát 16. fejezet 5. versétől a 14. versig terjedő szakaszból. Amikor Dávid király eljutott Bahúrimig, íme egy férfi jött ki onnan, aki Saul nemzetségéből való volt. Név szerint Simei, Géra fia, és ahogy jött, szidalmazta őket. Kővel haigált a Dávidot, és haigálta Dávidot és Dávid király minden szolgáját. Jó lehet az egész hadinép és a testőrség, mindnyájan ott voltak az ő jobb és bal keze felől. Simei ezt mondta a szitkozódása közben. Eredj, eredj, te vérszopó és istentelen ember! Most megfizet neked az Úr Saul egész házanépének a véréért, aki helyette uralkodsz, és odaadta az Úr az országot fiadnak, Absalomnak. Íme, te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Akkor azt mondta a királynak Abisáj, Ceruján fia, hogyan szidalmazhatja ez a holt eb az én uramat, a királyt? Oda megyek és fejét veszem. De a király azt mondta, mi közöm van hozzátok, Ceruján fiai, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki, szidalmazzad Dávidot. Így hát kimondhatja neki, miért műveled ezt? És azt mondta Dávid Abisájnak és minden szolgájának, íme a fiam, aki az én véremből származik, az én életemre tör. Hogy ne tenné hát ezt ez a Benyámini? Hagyjatok békét neki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki, talán rátekint az Úr a nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nekem az Úr az ő átka helyett. Így ment Dávid és hadinépe az úton, Simei pedig az átellenben levő hegyoldalon haladt, s menet közben átkozódott, és köveket haigált velük szemben, és szórta a port. Miután a király és az egész vele levő nép fáradtan megérkezett, ott megpihentek. Kedves testvéreim, látjuk tovább Dávidnak az életét, és bizony azt kell mondanunk, hogy egyszer fent, egyszer lent. Milyen lent kezdte Dávid? Egyszerű juhpásztor volt, aztán Izrael királya lett. De tudjuk azt, hogy ő erre nem törekedett. Nem magától akart király lenni, nem ő célozta meg a trónt, és tett meg mindent azért, hogy megszerezze, hanem Isten hívta el. Isten kiválasztotta őt, és elhívta, majd fölkente Sámuel próféta által, hogy népe vezetője, pásztora legyen. Miért került erre sor? Azért, mert az Úr látta, hogy ez a pásztorfiú Dávid ott a juhok mellett már ő rá figyel. Hogy Dávid szíve össze van kötődve az Úrral. Tehát ő neki már akkor és ott kapcsolata volt az élő Istennel. És Isten ezért hívta el őt. Ilyen emberre bízta az ő népét, aki szereti őt, figyel rá, aki az ő erejére támaszkodik. Hiszen Dávid ugye mindig Isten erejére támaszkodott. Nem azt mondta, hogy én vagyok a hős vitéz és megoldom, hanem amikor ott állt Góliáttal szemben, azt mondta neki, hogy igen, te katona vagy, a katonai erődre, tapasztalatodra, fegyvereidre támaszkodol, de én a seregek ura nevében megyek ellened. Én Isten nevével harcolok ellened. És győzök. De nem maga szerezte meg a trónt, kivárta, amíg Isten megnyitotta előtte az utat. És évekig kellett, évtizedekig kellett várni, lett volna lehetősége, hogy megszerezze erővel, és eltávolítsa Saul, de nem tette. És elfoglalta a trónt, és vezette a népet, de ugye amíg ez megtörtént, bujdosott, mélységeket járt, és utána vezeti az országot, és most azt látjuk, hogy lentről felkerült, király lett, és most újra mélységeket él át. Most lent van. Lent van, nagyon mélyen van, mert menekülnie kell a saját fia Absalom lázadt fel ellene, és megszerezte a trónt, és Dávid menekül. Nem harcol a saját fiával, nem ragaszkodik foggal körömmel a hatalomhoz, hanem el tudja fogadni azt, hogy most mennie kell. Tudjuk azt, hogy mindaz, ami történik, az Dávid vétkének a következménye, mert amikor fent volt, volt olyan időszak, amikor nem Istenre figyelt, vétkezett, gyilkossá vált, És megvan ennek a következménye. Isten megbocsátott neki, de a következmények azok az mindig nem múlnak el. Tehát az ember, ha elrontja az életét, mélységekbe jut. Megvan az a csodálatos lehetőség Istentől, hogy a legnagyobb mélységből, a legnagyobb bűnökből kiálthatunk. Vagy a szenvedélyekből, amikor megbékjóznak, és nem tudom azokat a békjókat magam leszaggatni, nem tudok szabad lenni, van egy lehetőség, hogy nézzünk föl, kiáltsunk, hívjuk segítségül, és Isten megkönyörül. Amikor őszinte szívvel kiáltunk, bűnbánattal, ő lehajol, és kiemel abból a nyomorúságból. De nem biztos, hogy minden következmény megszűnik. Ugye a tékozló fiú átélte, hogy haza lehetett menni. Az apa várta, befogadta a házába, fiúnak járó ünnepséget szervezett, gyűrűt húzatott az ujjára, sarut a lábára, új ruhába öltöztetett, tehát fiú lett, de az a vagyon, amit elvert idegenbe, az el volt verve. És hát tönkretette ott egy-két nőnek az életét, és ott idegenbe született neki egy-két, vagy ki tudja hány gyereke, azok apa nélkül maradtak. Tehát ezeket a következményeket nem lehet, ugye, fölszámolni. Bűnbocsánat van, új életet lehet kezdeni, de a bűnben elkövetett vétkek, vagy szétrongált életnek adott esetben megmarad a következménye. Valaki szétissza a veséjét, a máját, nem biztos, hogy úgy felgyógyul a szabadulással, hogy teljesen regenerálódik minden. Hanem lehet, hogy maradnak következményei. De már ezeket Istennel élheti meg. Tehát Dávid életében is úgy van, hogy ennek a időszaknak, ennek a nyomorúságnak előzménye a bűn. És annak a bűnnek a következménye, hogy most mennie kell. Mert föllázad ellene a fia, és nagyon sokan pártolják Absalont. De olyan jó látni azt, hogy Dávid nem lázad, nem zúgolódik, megbékél azzal, hogy Isten megengedte, hogy a fiam fellázad ellene. Tehát azt látni kell, hogy Isten gyermekére sem az a jellemző, hogy ha én hiszek Istenbe, akkor minden baj elkerül. Dávidot sem kerüli el. Hanem mindig az a lényeg, hogy ezt a bajt, ezt a nyomorúságot hogy élem meg? Hogy látszik-e az, hogy én az Úrhoz tartozom? Hogy el tudom-e fogadni Isten kezéből most a nehezebb időszakot, a mélységet, a bántást, a sérelmet? Tehát ez a nagy dolog, hogy Dávid, mint király, elfogadja Isten kezéből, hogy most ez a helyzet. Megbékél vele, hogy Isten megengedi számára ezt a nyomorúságot. És jó végig gondolni, hogy én meg tudok-e békélni, el tudom-e fogadni Isten kezéből azokat a helyzeteket, amikben vagyok, amik éppen most nem kellemesek, amik most szorítják az életemet, adott esetben meghatározzák az én mozgásomat, el tudom-e fogadni, hogy Uram, nem zúgolódok, nem lázadozom, mert az a lényeg, hogy ebben a helyzetben te velem vagy. Mindig az a lényeg, hogy amiben vagyok, azt az Úrral való közösségben éljen meg. Hogy úgy, hogy tudom, hogy itt van velem. Mint ahogy Dávid is tudja, hogy menni kell, nincs most más lehetőség, de az Úrral megyek. Az Úrral bízom a folytatást. Aztán Dávidnak azt is át kell élni, mondhatnám így, hogy milyen is a politika. Ugye, amíg király volt, addig keresték a kegyeit. Addig hozzáfordultak, segítsen, intézzel, könyörüljön. És amikor lekerül a trónról, akkor derül ki, hogy kinek mi van a szívében. Ugye addig ott voltak körülötte, addig, mondjam így, udvaroltak neki, de most, amikor menekül, jó pár ember szívéből előtör a valódi tartalom. Ez a helyzet megmutatja azt, hogy mi is van a szívekben. Van, aki alakoskodik, igyekszik kihasználni ezt a helyzetet, előrelátó, mint például a 16. fejezet elején Cíbá, aki ugye a Saul unokájának volt a szolgája, és most úgy látja, hogy tehát ő neki van egy látás, egy profétikus látása, amiben az van benne, hogy Absalomnak nem lesz hosszú életű az uralkodása. És Dávid vissza fog térni, és ő már készíti, tehát dörgölőzik, helyezkedik, készíti elő a terepet. Ha visszajön Dávid, akkor ott egy jó pontot szerezzek, hűségesnek állítsam be magam, sőt úgy tette, ugye, hogy hát befeketítette Mefibósetet. Ugye Mefibóset egy nyomorék ember, akit Dávid odafogadott magához, hiszen az apját, Jonatán szerette. És Jonatánért hűséggel, szeretettel bánt ezzel a nyomorék emberrel, Mefibósettel. Úgy bánt vele, mint egy herceggel. És amit itt mond Cíbá Mefibósetről, ez valószínűleg nem igaz. Hát Mefibósetnek nyomorultul esélye nem volt arra, hogy majd ő uralkodjon, király legyen. És Absalom nem azért zavart el az apját a trónról, hogy majd Saul unokáját ültesse oda maga helyett. Tehát ez mese. Mese habban. És Dávid mégis pozitívan viszonyul ehhez a szolgához. Nem leplezi le, hogy úgy is tudom, hazudsz, de nem baj, ez belefér. Hazudhatsz nekem, de én jó indulattal vagyok hozzád, nem bosszúval. Aztán megy tovább, és előjön egy másik ember, egy Simei nevű ember, ő is Benyamini, Saulnak, tehát az előző királynak a nemzetségébe tartozik, és most ő elkezdi gyalázni, szidalmazni, átkozni Dávidot. Ugye most úgy érzi, hogy erre föl van jogosítva, ezt megteheti, hisz a királynak most nincs olyan ereje, hogy ő rajta ezt számon kérje. De amit ebben látni kell, az az, hogy most derül ki, hogy mennyire nem értik sokszor az emberek a dolgokat. Amikor azt gondoljuk, hogy tudják, miről van szó, aztán később kiderül, hogy dehogy érti. Dehogy tudja. Ugye ez a Simei is miért lázad Dávid ellen? Mert úgy éli meg, hogy Dávid ölte meg Sault, a fiait, hogy Dávid vette el a hatalmat Saultól. Holott tudjuk azt, hogy Isten félretette Sault, mert Saul elfordult az Úrtól. És tudjuk azt, hogy Dávid soha nem tette egy lépést azért, hogy király legyen. Megölhette volna Sault, de nem tette. De nem tette. Kivárta, amíg letelik Saul király ideje. Ugye a filiszteusokkal való csatában esik el Saul, és utána Dávid megsiratja úgy, mintha valóban az lett volna Saul, aki volt. Ki volt Saul? Dávid felé. Hát az apósa. De nem úgy viselkedett vele. És mégis Dávid úgy siratja el, mintha egy szeretettel teljes após lett volna, vagy egy megértő király lett volna, és nem az ellensége. Tehát Dávid nem bántotta. És így van ez, amikor ugye mennek a dolgok az életben, akár az egyházban is. Hányszor megtört, nem értik az emberek. Ugye valakinek letelik az ideje egy szolgálatban, és azt hiszik, hogy letették. És nem értik, hogy nem arról van szó, hanem már letelt az idő. És itt is nem értik, hogy nem arról van szó, hogy Dávid tette le Sault. Miért nem érti? Mert a rokona volt. Ugye Simeinek a rokona volt Dávid is, vagy Saul, és nem érti. És ezért neki megy, ugye Dávidnak szidalmazza, sőt, később olvassuk, hogy átkot mond rá. Hogy átkot mond rá ez a Simei. Mert úgy gondolja, hogy majd így Dávidnak az élete leszálló ágba kerül. De ami úgy megfogja az embert, és elgondolkodtat, hogy ahogy szidja ez a Simei, hogy te vérszopó ember vagy, de most Isten odaadta az Úr az országot fiadnak, és hogy hallják az emberei, akkor azoknál már betelik a pohár. Ugye Abisáj, a hadseregparancsnok, már nem bírja. Hát a királyt hogy lehet így szidalmazni? Mert nekik Dávid a király. Tehát ez a hűség, hogy most Dávid nem ülhet a trónon, de tudják, hogy ő az Isten választotta. És akkor is ragaszkodnak hozzá, ha most el kell hagyni a pozíciót, ha most éppen nem népszerű a király, és az se népszerű, aki támogatja. De ők nem helyezkednek. Nem nézik, hogy hol jobb, kitartanak Dávid mellett. És már betelik a pohár, és azt mondja Abisáj, oda megyek, és fejét veszem. Még nem is Dávidnak kellene elhallgattatni ezt az ő gyalázó embert, hanem az ő egyik katonája teszi, vagyis akarja tenni. És mit mond Dávid? Hogy hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki. Ez egy fantasztikus dolog, hogy szidják, gyalázzák, átkozzák, és nem ő utasítja a fegyveres katonáit, hallgattassátok már el, hanem engedjétek. Nehogy megpróbáld elhallgattatni. Ez ugyanaz, mint amikor rátalált Saulra a barlangba Dávid, és a katonái azt mondták, na Isten a kezedbe adta, számolj le vele! És mit mondott Dávid? Nem, Isten felkentjét nem bántom. És itt is azt mondja, hát hadd szidalmazzon. És úgy elgondolkodtam, vajon mi mit mondanánk? Mi azt mondanánk, hogy hadd szidjon. Hát ha Isten megengedi neki, hogy szidjon, gyalázzon, hadd tegye. Vagy inkább ott volna bennünk az ellenállás, bántana. Sőt, próbálnánk védeni magunkat. Nincs igaza. És mindent megtennénk azért, hogy hagyja abba a gyalázkodást. Tehát óriási dolog, hogy Dávid ezt hagyja, engedi, mert úgy látja, hogy Isten akaratából történik ez. És hogyha ezt így figyeljük, akkor szinte már előre mutat Dávidnak az élete az Úr Jézusra. Ahogy Dávid viseli a gyalázást, a bántást, úgy viseli és hordozza el az Úr Jézus a gyalázást, a szenvedést. Értünk. De a kettő között van különbség, mégpedig az, hogy Dávid önmagáért kapja a gyalázást. Jézus a mi bűneinkért gyaláztatik. A mi bűneinkért. És nem mondja azt, hogy hagyjátok már abba, nem emel kezet az ő gyalázókra, hanem engedi, hogy bántsák, sőt azt is, hogy keresztre feszítsék. És azután Dávid Abisájnak így szól, és minden szolgájának, íme a fiam, aki az én véremből származik, az én életemre tör, hogy ne tenné hát ezt ez a Benyámini? Hagyjatok békét neki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki. Tehát Dávid semmit nem tesz azért, hogy elhallgattassa ezt az embert, vagy fölszabaduljon gyalázat alól, vagy tisztára mossa magát az emberei elől, hanem azt mondja, hagyjátok. Hát nézzétek, még a fiam is ellenem támadt, és ő ellene se teszek semmit. Ez is nagy dolog, hogy nem fordul szembe Absalonnal, hanem inkább elmenekül. Tehát tud Dávid sérelmet elviselni, és mit mond? Talán rátekint az Úr a nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nekem az Úr az ő átka helyett. Mármint Simei átka helyett. Tehát Dávid teljesen Istenre bízza magát. Nem magáért harcol, nem ő akarja megoldani ezt a helyzetet, hanem azt mondja, talán rátekint az Úr a nyomorúságomra. Vagyis hiszi azt, hogy Isten majd be fog avatkozni. Isten majd a maga igazsága szerint dönt. És mi az igazság? Hogy Dávid a király. Mert Isten őt kente királlyá a prófétát, és ezen nem változtatott, ezt nem vonta vissza. Saul esetében igen, de Dávid esetében nem. Miért? Mert igaz, hogy Dávid vétkezett, de azután megbánta. Keservesen sírt, és ugye megszületett az 51. Zsoltár, amiben odaborul Isten elé, és azt mondja, hogy igen, vétkes vagyok, bűnös vagyok, nem is tudok mit kezdeni magammal, de tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. És ez az izsóppal való megtisztítás azt jelenti tulajdonképpen, hogy az izsópot bemártották a bárány vérével is be, és azzal hintették meg a bűnbánót. Ezt jelzi, hogy a vér, a te véred tisztít meg, Uram, engem. Tehát ebben ezt fejezi ki a Zsoltárban, hogy Isten meg tudja tisztítani az ő életét, és utána olvastuk, hogy az Úr meg is bocsátott neki. És most is így tekint az Úrra, az ő drága kegyelmére, hogy majd Isten rátekint az ő nyomorúságára. Vagyis lehet, hogy a királyi trónt, meg Jeruzsálemet, a fővárost el kell hagynom, de nem kerültem ki Isten figyelméből és jelenlétéből, és ezt fontos tudnunk. Lehet, hogy megváltozik az életünknek a körülménye, de ha én őszintén hiszek benne, rábízom magam, soha nem kerülök ki a figyelméből, a jelenlétéből, vagyis el tudom mondani, hogy velem van az Úr. Nem félek, ember mit árthat nekem? Pedig Dávid most olyan helyzetben volt, hogy igenis tartania kellett, hogy ember árt neki. De mert nagyobb erő állt Absalon mögött, mint ami ő vele volt. És tudja, hogy az Úr velem van itt is, és ez azt jelenti, hogy nagyobb erő van én velem. Hasonló ez ahhoz, mint amikor később majd Elizeus próféta ott van az arám seregektől körülvéve egy házban, és a szolgája kimegy, és megrémül, és mondja, hogy jaj, Uram, jaj, Atyám, Elizeus, hát a szír királynak hatalmas hadserege bekerített minket, mi lesz velünk két kis prófétával, mi lesz velünk? És akkor elkezd, vagyis a próféta azt mondja, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. És akkor imádkozik, Uram, hát nyisd meg a szolgámnak a szemét, hogy lásson. És Isten cselekszik, és a szolga meglátja a mennyei seregek sokaságát. Meglátja, hogy Isten hatalma nagyobb, mint az őket körülvevő és fenyegető veszély. És de jó lenne, hogyha ebben a mai élethelyzetben is. Isten megnyitna a szemünket, és azt látná, hogy sokkal nagyobb a minket körülvévő isteni erő, Az Úrnak a hatalma, mint az, ami fenyeget. Istennek a hatalma nagyobb, erősebb a koronavírusnál, minden nyomorúságnál, ami szorongatja az életünket. De kérjük, hogy adj, Uram, látó szemet, mert ha ő nem nyitja meg a szemünket, akkor csak ezt látjuk, ami körülvesz. Akkor csak a bajt, a nyomorúságot, a járványhelyzetet, a korlátozásokat, de hogyha fölfelé figyelünk, akkor azt látjuk, hogy van egy hatalmas Urunk, akivel ebben a helyzetben is győztes életet élhetünk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, az Úr Jézusban köszönjük, hogy ma is itt vagy, és szólsz hozzánk. Jó látni Dávidnak az életét, és rajta keresztül megtanulni azt, hogy a te gyermekeid élete is van, amikor mélységekbe vezet, van, amikor lefelé haladunk az úton, de te akkor is itt vagy. Ha mélységeken keresztül kell menni, és az nem jelenti azt, hogy egyedül kell mennünk. És ezt nagyon köszönjük, Urunk, hogy te mindig fölkínálod azt, hogy itt vagy az életünk mellett, hogy mi bízhatunk benned, hogy rád hagyatkozhatunk, és nem kell attól félni, hogy magunkba maradunk, vagy képtelenek leszünk tovább menni, mert összeroskadunk a terhek alatt, vagy a félelmek alatt. Hadd dicsőítsünk ezért téged. És kérünk, amikor lefelé vezet az út, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, adj ebben megbékélést. Hadd tudjuk a te kezedből fogadni, és úgy megélni, hogy tudjuk, velünk vagy, és engedni, hogy bizonyságtétellé váljon az, ahogy abban a helyzetben élünk és cselekszünk. Köszönjük, Urunk, hogy te magad is elszenvedted a gyalázást, elszenvedted a bántalmazást, de mindezek nem azért értek téged, mert te vétkeztél, hanem azért, mert a mi vétkeinket vetted magadra. Érettünk, szenvedted el ezeket. És olyan jó látni, hogy te nem viszonoztad a gyalázást a keresztről, hanem te ott is imádkoztál. És add, Uram, hogy mi is, amikor bántásokat élünk át, vagy akár gyalázkodást, hogy tudjunk imádkozni, hogy tudjunk imával felelni, hogy tudjunk a te kezedre hagyatkozni, és rád bízni, hogy te majd elrendezed a helyzetet. Olyan jó, hogy nem nekünk kell megoldani, Urunk, mert tőlünk csak erőszak telne. Te tőled jön a megbékélés, a megbocsátás és a szeretet. Úgy, ahogy látjuk Dávid életében, hogy megbékélt azzal, hogy Simei gyalázta, átkozta, és nem engedte, hogy bosszút álljanak érte. És add, Uram, hogy a mi szívünkből is eltávozzon a bosszúnak még a gondolata is, és hadd merjük rád bízni életünket, sőt, még ellenségeinket is, hogy te formáld át a szívüket, és adj a szívükbe békességet, veled való áldott találkozást, és tőled való új életet. Uram, így visszük eléd gyülekezetünket, annak minden tagját, a megfáradtakat, egyedül élőket, azokat, akik félnek, akik nem mernek talán kimenni, az utcára se kimenni, Uram, add, hogy rád tekintve erőt nyerjenek, hogy le tudják általad győzni a félelmet, és benned higgyenek, hogy megerősödjenek, hogy tovább tudjanak menni. Emelj föl bennünket, Urunk, a nyomorúságból, gyógyítsd az életünket, adj békességet, könyörülj, hogyha csüggedés vesz erőt rajtunk, és hogy ne engedjük, hogy ez lehúzzon, hanem hadd tudjunk hozzád kiáltani, Urunk, könyörülj rajtunk, eléd visszük a családokat, házaspárokat, gyermekeket, fiatalokat, könyörgünk a szenvedélybetegekért, könyörgünk mindenféle betegséggel küszködőkért, hadd tapasztalják meg a te hatalmadat, eléd visszük, Urunk, népünket, egyházunkat, és ezt az egész világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.